Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 42. Zsoltárunk első versét énekeljük. 42. Zsoltárunk első verse így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Testvérek, foglaljuk el helyeinket, és maradjunk ülve egészen az alapige olvasásáig. Hallgassuk meg először a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Hadd emeljem most ki az iratterjesztésből, hogy megjelentek sorozatban dr. Hegedűs Lóránt püspök úr könyvei. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe az Ady Endréről írt két kötetes munkáját, Ady a költő vátesz címmel. Néhány egyéb kiadványát is a szerzőnek, a Jelenések könyve, a Zakariás könyve magyarázata, püspöki jelentések a 12 éves szolgálatról, a magyar református millénium, nyitása végtelenre, a prédikátor könyve, evangéliumok evangéliuma, Rodentől Krisztusig, a transzcendencia és ravasz relikviák. Akiket érdekelnének Hegedűs püspök úr könyvei, azok nálam jelentkezzenek, mert ezek magánkiadásban jelentek meg, és én majd terelem a kéréseket a kiadóhoz az 5. kerületbe. Jövő heti alkalmainkat jelentem, eszerint kedden délelőtt 10 órakor asszonyóránk van, kedden este 7 órakor a fiatal felnőttek bibliaórája, szerdán 7 órakor kóruspróba. Csütörtökön délelőtt 10 órakor Isten tisztelet van, csütörtökön este 6 órakor a kisifi biblia órája. Pénteken délután 5 órakor a mini ifi, este 6 órakor a nagy ifi biblia óráit tartjuk. Szombaton délelőtt 10 órakor konfirmáció van. És vasárnaponként délelőtt 10 órakor van az Isten tisztelet, ugyanebben az időben gyermek Isten tiszteletet is tartunk, és gyermek megőrzést is vállalunk. 11:30-tól a kórus próbál. Jelentem a presbiter testvéreknek, hogy elkészült a presbitérium tablója, ez megtekinthető Isten tisztelet után a gyülekezeti nagy teremben. Most pedig a presbitérium döntése értelmében Takaró Károlynak, aki éppen ma 28 esztendővel ezelőtt hunyt el, gyülekezetünk 4 évtizeden át volt lelkipásztorának, egy ige hirdetése hangzik el felvételről. Előjáróban csak annyit, hogy ezek a felvételek legalább 30 évvel vagy még többel ezelőtt készültek, magnós felvételek voltak, onnan játszottuk át őket, és próbáltuk javítani a technikai feltételeit. Úgy gondoljuk, hogy ezek még hallhatók és élvezhetők, nyilván nem egyenértékűek egy most elmondott, itt hallható modern technikán keresztül jövő igehirdetés minőségével. Készülve az ige meghallgatására énekeljük a 434. számú dicséretünket végig. 434, vezess Jézusunk, s véled indulunk. Továbbra is helyünkön maradva imádkozzunk. Dicsőítünk mennyei édesatyánk az ígéért, beszéded, kijelentésed csodálatos voltáért. Köszönjük, hogy amikor felhangzik a te ígéd, a te valóságos beszéded, amikor megszólalsz közöttünk, akkor igéden keresztül vezetsz, terelgesz, tanítasz, vigasztalsz. Köszönjük, hogyha kell, megfeddesz, vagy éppen ítélsz, mindig, ahogy életünkben azt te magad szükségesnek látod. Urunk, ezen a vasárnapon külön is köszönjük azokat, akik ebben a gyülekezetben élve hitben előttünk jártak, és mint gyermekeid, neked engedelmeskedve vezettek bennünket. Így köszönjük mai igehirdetőnket, a rábízott igét. Lelkeddel tedd élővé, nekünk szóló üzenetté az elhangzó igehirdetést. Ami Urunkért, a Krisztus Jézusért, köszönjük, hogy meghallgattál. Amen.
vagy mást várjunk. Jézus pedig így szólt, bizony mondom néktek, az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál. Testvéreim, a Biblia egyik legellentmondásosabb személye kétségtelenül keresztelő János volt. Amint ez a felolvasott ígéből is nyilvánvalóvá lehet előttünk. Ebben az igei részben Jézus Krisztus egyfelől fölmagasztalja keresztelő Jánost, és úgy apostrofálja, mint aki a profétáknál is nagyobb, sőt azt mondja, hogy asszonyoktól születtek között nincs nála nagyobb, még hozzáfogható sem. És ugyanakkor azt mondja, hogy de az Isten országába ő a legkisebbnél is kisebb lesz. Ezt a nagy ellentmondást szeretném ma az ige fényében feloldani és világossá tenni a számotokra. Szeretnék egy lelki portrét adni, nyújtani arról a keresztelő Jánosról, aki mindenek felett és előtt rendkívüli egyéniség volt. Adventi ember volt a szónak a legnemesebb értelmében, ami azt jelenti, hogy benne öltött testet népének évezredes mesiás váradalma. De ez a váradalom amelyet aztán a legklasszikusabb módon keresztelő János testesít meg és hoz tára világ elé, hamis váradalom volt. Pedig valóban rendkívüli ember volt. Azzá tették a születésének a körülményei is. Papi családból született. Atya Zakariás pap volt, és édesanyja az az Erzsébet, aki közeli rokonságban volt Máriával, Jézus édesanyjával. Gábriel arkangyel adja hírű keresztelő János születését a világnak. Egy szóval csupa mennyei jelek kísérik az életét a születésétől kezdve végig a haláláig. Rendkívüli életutat jár meg ez a keresztelő János. A teológiában és a vallásos embereknek a tudatában is meglehetősen zavaros a kép. Egyfelől felmagasztalják keresztelő Jánost, mint valami nagyszerű, keresztelő Szent Jánosnak mondja a Római Katolikus Egyház. És kétségtelenül olyan erkölcsi purifikátor volt a maga idejében, akit csak az ószövetségi proféták a legnagyobb jához, illéshez lehet hasonlítani. És az Úr Jézus Krisztus egyszer utal is, hogy ebben a keresztelő Jánosban illés jött el. Tudni kell azt is, hogy a messiátikus váradalomban, az nagy adventi váradalomban, a zsidó vallásos hagyomány azt tartotta, hogy a messiás eljövetelét megelőzi Illésnek a visszatérése. Aki tüzes szekér ragadott a mennybe, és aki tudjuk, ismerjük és emlékezünk a Kármelhegyi Isten ítéletnek a csodájára. Emlékezünk arra, hogy mekkora hasonlóság keresztelő János életútja, harcai, küzdelmei, egyénisége, magatartása és illésége között. Mind a ketten odáig mennek az erkölcsi purifikálásban, hogy megtámadják a királyi családokat is. Így és nem félt attól, hogy Ahábot és Jezábelt ez egész nép előtt megvádolja Isten tagadással, és megjövendője, hogy Jezábelnek a vérét a kutyák fogják felnyalni. Annak a királynőnek, aki kiirtatja a Jahve papokat az egész országból, hogy helyette a pogány isteneknek a papjai telepítse be. Ismeritek a Kármelhegyi Isten ítéletet, amelyiknek a során végül így és Jezábel összes papjait kivégezteti, mert isteni jele csak ő van. A bálpapok nem. Most itt van Keresztelő János, aki támadja Heródest és támadja Heródiást, a királynőt. Támadja a vérfertőzés bűne miatt. Megmondja a királynak, nem Isten szerint való az életed. És ezért bűnhődni fogsz, és az egész népet szenved miattad. Csodálatos ember ez a Keresztelő János. Olyan kemény és olyan szigorú hangot üt meg, amilyen csak így és mert megütni az egész Biblia történetében. A Keresztelő János adventi váradalmának ez volt a legfőbb indoka, hogy elközelítette az Istennek az országa. Tehát meghirdette, hogy az évezredes váradalom ímé beteljesedik. Elkövetkezik az az időszak, amikor az Isten uralma lesz az egész világ fölött, és a mesiási király vasvesszővel uralkodik a népek felett, és ítéletet tart. Ítéletet tart. Térjetek meg, mert a fejsze a fák gyökerére vettetett. És a Keresztelő Jánosnak a hívogató szava elérkezett népének a vezetőihez, a szadduceusokhoz, a farizeusokhoz, a királyi udvarba is, és ahogy följegyezték a történet írók, szinte özönlöttek az emberek az erdőben élő, primitív körülmények között élő prófétához, aki a fejükre olvasta a bűnüket, és azt mondta, térjetek meg! Mert jön a Mesiás, és jaj annak, akit a bűneiben talál. Nem lesz mentség a számotokra semmi. És az emberek mentek Keresztelő Jánoshoz, és akik elmentek hozzá, azokat megkeresztelte, mondván én vízzel keresztelek, de aki utánam jön a Mesiás, az Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket. Ilyen váradalom fűtötte Keresztelő Jánosnak a lelkét, ebben ő teljesen bizonyos volt, nagyon határozott hangú volt ez a prófétai szó, és az emberek szinte özönlöttek ki. És valami hozzá, és valami elképzelhetetlen tekintélynek örvendett Keresztelő János a maga idejében, az egész nép és a népeknek a vezetői előtt is. Innen volt az, hogy nem mertek hozzányúlni. Mert felalázatulna az egész nép, a Keresztelő Jánosnak egy hajszála is meggördült volna. Aki megbánta a bűneit, és nagyon sokan voltak, elmondta azokat a Jordánba megkeresztelte, és elmondta nekik, hogy amikor a Mesiás eljön, ez a keresztvíz lesz rajtatok a jel, amelyik a szabadítást hozza a számotokra. Csodálatos dolog ez, úgy elgondolkodtam rajta, hogy a keresztséget Isten azért adja, hogy egyoldalúan szövetséget kössön az őszülött gyermekkel, hogy az ígéreteknek a birtokossává tegye, hogy bizonyossá tegye afelől, hogy én gondot viselek róla, te az enyém vagy, hogy aztán majd konfirmálás után a felnövő ifjú is önként átvállalja önmagára nézve ezt a szövetséget és a maga részéről is megerősítse. Devalválódott a mi életünkben a keresztségnek ez a roppant nagy jelentősége. Nem kisebb dologról van benne szó, mint arról, hogy az Isten szövetségesünké válik. A legnagyobb szövetséges. Ennek a világnak nem csak teremtője, hanem fenntartója is. Aki egy szempillantás alatt teremthet és eltörölhet mindent. Akinek a kezében van a sorsunk, nem csak a gyermekeinké, a szülőké, keresztszülőké is egyaránt. Most Keresztelő János ezt a komoly szent szolgálatot végezte el, de így bekötötte egyben a bűnbánat tartással is. Ugye elgondolkodtam rajta, hogy ha lenne Keresztelő János ennek a ma élő emberiségnek, vajon a bűnbánatra hívó szavával mennyi sikert érne el ebben a világban? Nyilván nagyon sokan követnék. De a vége ma is az lenne, ami akkor volt, levennék, lerágnák a fejét. A mártír halál várna rá. Ez a világ ma is megölné Keresztelő Jánost. Úgy, ahogy Herodes Antipász tette. Egy máboros pillanatában. Az Úr senkit nem dicsért meg úgy a Bibliában. Akik bibliaolvasó emberek, azok tudják ezt. Nem volt még egy ember, akit Jézus Krisztus úgy felmagasztalt volna, mint Keresztelő János, és nem volt a Bibliában még egy olyan hívő embert, akit úgy elmarasztalt volna, ahogyan Jézus Keresztelő Jánost elmarasztalta. Ki érti ezt? Bizony mondom néktek, hogy asszonyoktól születtek között nem támadok nagyobb Keresztelő Jánosnál, de a legkisebb a mennyek országában nagyobb nálánál. Mi más ez, mint ítéletmondás Keresztelő János felett? Aki Jézus Krisztusnak az útját megkészítette, aki meghirdette a Mesiásnak az eljövetelét, aki ennek a világnak talán a legnagyobb erkölcsi purifikátora volt. Isten üttervének a terminusai nem estek egybe Keresztelő Jánoséval. Keresztelő János azt hirdette, hogy elközelített az Isten országlás. Valóban Jézus Krisztus megérkezésével közel jött az Isten országa az emberekhez, de még nem érkezett meg. Nem érkezett meg az ítéletnek az ideje sem. Ez volt a Keresztelő Jánosnak a nagy-nagy prófétai tévedése. A harabnapja, a Dies Irae, az még várat magára. És ezt a napot senki sem tudja, Jézus Krisztus maga mondotta, még a fiú sem, egyedül az atya. Ezért mindenféle számítgatás, terminus készítgetés, kijelölgetés, amit a szekták tesznek, csalódást fog előidézni, mint ahogy azt idézett elő a történelem során eddig is. Senki sem tudja ezt a napot. Nem volt azonos a Mesiásról való elképzelése sem Keresztelő Jánosnak a Isten üdvözítő világtervében szereplő Mesiással. Bár Keresztelő János szem és fültanúja volt, koronatanúja volt annak, hogy Jézus a Mesiás. Nem volt még egy ember, sem előtte, sem azóta, akinek a Szent Háromság Isten egyszerre jelent volna meg, úgy, mint keresztelő Jánosnak. Mert keresztelő János előtt ott állt maga a Mesiás, az Úr Jézus Krisztus személyében. Keresztelő János hallotta az atyának a szavát, hogy ez az én fiam, akiben én gyönyörködöm. Keresztelő János látta a Szent Lelket leszállni galambformájában az Úr Jézus Krisztusra. A Szent Háromság Isten egyszerre jött el tanúbizonyságot tenni Krisztus mesiási volta mellett, és ez sem volt elég. Ez sem volt elég. Keresztelő Jánosnak az álma a mesiási országról nem valósult meg, ő pedig Herodes Antipásznak a börtönében van. Tanítványai eljárnak hozzá, hírül hozzák a külső eseményeket, elmondják, hogy a názáreti proféta milyen csodákat tesz, elmondják, hogy milyen szelíd módon uralkodik, elmondják a tanításait, elmondják keresztelő Jánosnak, hogy ez a názáreti Jézus, ez leül a bűnös emberek közé, és arról beszél, hogy ő a bűnösökhöz jött az elveszetteket megkeresni, az elesetteket, a szegényeknek evangéliumot hirdetni. És keresztelő János ott a fogságban elgondolkodik. Ez a Mesiás nem azonos azzal, akit ő vár. Az ő Mesiása vasvesszővel fogja térdre kényszeríteni a világ népeit, hogy fölötte a választott nép a 12 törzsével uralkodjék. Mesiási királyságnak, Mesiási királynak a jogara alatt. Ez a Mesiás kiábrándítja keresztelő Jánost. Ezért küldi el a tanítványait Jézushoz, kérdezzétek már meg tőled, ő a Mesiás, ő az elővendő, vagy mást várjuk? Hát, tévedtem volna. Tud arról, hogy odakint a világban semmi sem változott, hogy a gonoszság hatalma éppen olyan, mint korábban volt. Hallja, hogy a számonkérés ideje elmaradt, a bűnösök büntetése, a bosszúállásnak a napja nem jött el, és keresztelő Jánosnak a hite megingott Jézus Krisztusban. Ez egy borzalmas dolog. Annak a keresztelő Jánosnak a hite, akit tulajdonképpen az Isten útkészítőnek küldött el erre a világ. És aki el is mondta a maga küldetését, aki rámutatott Jézusra, és azt mondta, íme az Istennek a bárágya, aki elveszi a világnak a bűneit. És most ez a keresztelő János egyszerre ki van cserélve. Nagy-nagy, és azt mondja, hogy te vagy a Mesiás, vagy valaki mást várjunk. És olyan csend van, a rómaiak még seregei még mindig itt vannak, megszállva tartják az országunkat. Pilátus a legfőbb hatalom, letéteményese. Ebben az országban annyi a visszaélés, annyi a bűn, a szegényeknek az elnyomatása, az idegen isteneknek az imádása, és így tovább, és így tovább. A felső rétegek visszaélnek a hatalmukkal, és mindez megy tovább, és semmi nem történik. És a názáreti Jézus a maga Istentől kapott messiási hatalmát nem használja. Hát nem pusztítja el a világ színéről ezt a tömérdek, undokságot, bűnt és lázadást. Milyen sokan támadnak a keresztény egyház ellen. Ezekkel a kérdésekkel, ezekkel a keresztelő jánosi kérdésekkel, vagy csak ugyan Jézus a világnak a szabadítója, vagy mást várjuk. ha ő az, akkor miért nem avatkozik bele az isteni hatalmába, ennek a világnak, ennek a lázadó emberiségnek a dolgaiba? Miért nem igazítja el a sok egyenetlenséget, a sok igazságtalanságot, a sok bűnt, a sok visszaélést? Miért tűri el, hogy ezek az emberek visszaéljenek a hatalmukkal, és így tovább? Tüzet Sodomára, és tüzet Samáriára. Ez a lelkület szítja igen sok emberi szívben a lázadást Isten és Krisztus ellen. Keresztelő Jánosnak a legnagyobb tévedése azonban az volt, hogy az ő teológiájából hiányzott a kegyelemnek az isteni ajándéka. A kegyelemnek, annak a kegyelemnek az ajándéka, amely sokkal olcsóbb, és amelyik sokkal drágább, mint ahogy azt Keresztelő János és kortársa egyáltalán el is képzelhették. A kegyelem ajándéka. Hiszen Krisztus az ő megváltói tettét még nem végezte el a golgotai kereszten. Azt mondottam, hogy a kegyelem sokkal olcsóbb és sokkal drágább, mint amilyennek Keresztelő János elképzelte. Valójában így van. Sokkal olcsóbb, mert nem kell érte semmit tenni. Az Isten kegyelme ingyen van. És sokkal drágább, mint ahogy Keresztelő János elképzelhette, mert Istennek egyszülött fia életével kellett fizetnie érte. Mindezt Keresztelő János még nem értette, nem is érthette meg. De nekünk már vannak ismereteink erről a Jézus Krisztusról és erről a kegyelemről. Elgondolkodtam azon, hogy vajon ez a mesiást váró Keresztelő János mit tett volna, ha végig kellett volna néznie Jézus Krisztus megaláztatását? Ha el kellett volna kísérnie neki is a főpap udvarába? Ha látnia kellett volna, hogy hogyan köbdösik meg? Hogy hogyan csúfolják meg? Hogy hogyan tesznek tövis koronát a fejére, hogy hogyan feszítik keresztre a gonosztévők között, hogy hogyan csúfolják a Isten fiát szájra keresztről, és így tovább, és így tovább. Hogy hogyan ordít a földülődött tömeg, feszítsd meget kérve reá, és Barabás mellett döntve, a gonosztévő mellett inkább. Én azt hiszem, hogy akkor halt volna meg Keresztelő János igazán. Nem a Pallos alatt, amelyik Heródes Antipásnak a parancsára, egy ezüsttárcára belehullott, ahogy levágták a fejét. Akkor halt volna meg igazán. Akkor lett volna a csalódása teljes. Pedig, és itt van a döntő, a forduló pont, pedig ennélkül, a halál nélkül Keresztelő János sem jutott volna be az Istennek az országába. Ahol úgy mondja Jézus Krisztus, hogy ő lesz a legkisebb, de az Isten országába. Meg kellett halni az Úr Jézus Krisztusnak ezért, hogy Keresztelő Jánosnak üdvössége legyen. Nem az erkölcsi purifikáció menti meg az embereknek az életét, hanem egyedül a názáreti Jézus Krisztusba vetett hit, és az a kegyelem, amelyet ő hozott el erre a világra. Ezt kell megértenie az emberiségnek. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Ez a világ cserélgeti a megváltókat. Ez a világ válogat a szabadítókba, ez a világ újra meg újra mesiásokat kreál magának. Mindegy, hogy kinek mondjuk, mindegy, hogy minek hívjuk, rendszernek, uralkodóknak, politikai pártok képviselőknek. Ez a világ mindig teremt magának új mesiást, hogy aztán porba döntse, ott hagyja, és újra megkérdezze, te vagy az igazi, vagy mást várjunk, mi már tudjuk, hogy nem adatott más név sem égen, sem földön, aki által lehet ennek a világnak megtartatnia. Egyedül az Úr Jézus Krisztusnak a drága, szent neve. Mi már tudjuk, hogy elérkezett erre a világra az igazi Mesiás, az Úr Jézus Krisztus. Nekünk már vannak személyes tapasztalataink arról, ami Jézus Krisztusnak a válasza volt Keresztelő János küldöttei számára, amikor az Ézsaiási proféciát idézi föl válaszként: a vakok látnak, a süketek hallanak, a szegények meg örömhír hirdettetik, és boldog ember az, aki én bennem meg nem botránkozik. Mert még hívő emberek is botránkoznak Jézus Krisztusban. Amikor számon kérik tőle, hogy miért olyan szelíd a másikkal szemben. Amikor számon kérik tőle, hogy miért marad el a büntetés a másik számára. Hogy miért olyan irgalmas, hogy miért olyan hosszú tűrő, hogy miért olyan kegyelmes. Drága testvéreim, Isten azért küldött el erre a világra, ami drága megváltónkat, ami adventi királyunkat, karácsonyt előkészítő időkben, és küldi most is, hogy hívogasson. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, és tanuljátok meg én tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Szelíd és alázatos szívű vagyok. Példát adtam még. Ezt a világot nem egy harcias messiás fogja megváltani és megtartani. Ezt a világot egyedül ez a szelíd, ez a hosszú tűrő, ez a mérhetetlenül szerető Jézus Krisztus tartja a kezébe. Aki kiveszi a gyűlölködő, haragúvó ember kezéből a gyilkos fegyver, és békességet ad az ember szíveknek. Én az én békességemet adom ti néktek, úgy, ahogy ez a világ nem adhatja, de hogy el sem veheti ti tőletek. Nincs más mesiásra szüksége ennek a világnak, csupán arra az egyetlen egyre, aki által kell és lehet megtartatnunk. Nem mindenki hallja meg az ő hívogató szavát sajnos, ma sem ebben a világban, de aki meghallja, annak a szívébe betér, ahogyan mondta annak idején, aki meghallja az én szavamat, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem.
Testvérek, válaszoljunk a meghallott igére és ige hirdetésre. Mondjuk el az Úrtól tanult imát. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Isten akaratában megnyugodva jelentem a gyülekezetnek, hogy Kovács Andor presbiter testvérünk élete 89. esztendejébe hazatért mennyei gazdájához. Érte hálaadó megemlékezést fogunk majd tartani itt a templomban. Temetéséről később történik intézkedés, jelezni fogom a gyülekezetnek. Bandi bácsi a presbitérium legidősebb tagja volt, ebbe a templomba keresztelték, itt konfirmált, itt kötött házasságot, itt keresztelték a gyermekeit, unokáit, egy szóval az egész élete ehhez a templomhoz, ehhez a gyülekezethez kötődött, tagja volt a kórusunknak, és évtizedeken keresztül presbitertársunk is volt. Ahogy megtudjuk a megemlékező együttlétnek, Isten tiszteletnek a pontos idejét, akkor jelezni fogom. Nagy valószínűséggel egy vasárnapi Isten tiszteletet követően fogunk majd itt maradni egy rövid megemlékező együttlétre. Isten tiszteletünk végére érkeztünk a magyar himnusz éneklése előtt, 462. számú dicséretünknek mind a három versét énekeljük el, 462. számú dicséretünket énekeljük végig. Az első vers így kezdődik, csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem.